8,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Libanoni apostoli látogatása keretében a Szent Atya felkereste az Annájában található Szent Maron monostort, melynek kápolnájában Szent Sarbel sírját őrzik. 14. Leó pápa, miután csendben imádkozott a sírnál, és meghallgatta Mafúz Hadi apát üdvözlő szavait, beszédet intézett az egybegyűltekhez. A záróáldás után meglátogatta a monostor múzeumát, mely történelmi emlékeket és erekjéket őriz. Miután találkozott Libanon polgári hatóságaival, 14. Leó pápa ellátogatott a Theotokos karmelita monostorba. A szentszéki sajtóközpont szerint a Szent Atya egyenként üdvözölte a nővéreket, majd a kolostorhoz tartozó két közösség előjárói üdvözölték őt. Az apácákhoz szólva a pápa felidézte a szemlélődő hivatásuk középpontjában álló három szót, alázat, ima és áldozathozatal. Már délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kijev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A november nem volt könnyű, de mindent teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart hitelprogramot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügybizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát, közölte. Brüsszel a tűzzel játszik, ha folytatni akarja az ukrajnai háborút, jelentette ki Varga Tamás a védelmi miniszterek tanácskozását követően Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, a magyar álláspont továbbra is változatlan, nem küldünk fegyvert, pénzt és katonát háborúba. A tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást, ismertette a politikus. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. Szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szép kártyát. Az árrés csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma és zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. Rövid lefolyású betegségben 55 évesen elhunyt Kálói Molnár Péter, színész, rendező, író, zenész. A gyászhírt a család közölte az MT-vel. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben pedig 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Ma a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A híreket követően a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Budapéter atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően Szabó Magda a Danaida című írásának 23. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban Tengely Adrián, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docens előadását hallgathatják meg, melynek címe Bódi Mária Magdolna és a dolgozónő. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kulturával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján adventi és istenes versekből válogat dr. Hanisné Petró Valéria magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy Soltész Nagy Kálmán életét, városépítő munkásságát bemutató szerdai konferenciára hívjuk meg önöket Reimann Zoltán helytörténet kutatóval és Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcáin platform szerkesztőjével, majd Bedő Imre, a Férfiak klubja alapítójának legutóbbi miskolci előadásából idézünk, adásunk végén egy vetélkedőről számolunk be, amit a Matthias Corvinus Kollégium miskolci székházában rendeztek középiskolások számára. 23 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban az adventi készületről és Szent András apostolról beszélget tanítványaival Vámosné Jacsórita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Megértés hullám hosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Mondhatnám azt is, hogy az új esztendőben, hiszen a tegnapi nappal elkezdődött a 2026-os egyházi év, és természetesen elkezdődött az advent is. Az advent, amely nem csak a karácsonyra való készületet jelenti, hanem különösen az advent első felében az egyház arra fókuszál, hogy Jézus második eljövetelét várjuk. Erről szólnak jó részt a szentírási részek. Ha valaki visszaemlékezik, hogy tegnap például az evangélium, a vasárnapi evangélium szintén ezzel foglalkozott, Jézus második eljövetelével is virrasztásra, készenlétre, éberségre hívott föl bennünket az Úr. Hát itt az esti órában mi is itt virrasztunk, és a téma is, amelyet ma estére hoztam, egy picit kapcsolódik ehhez. Maradunk továbbra is Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű, áldott légy kezdetű enciklikájánál, de most a végére ugrunk, és egy kicsit azt nézzük meg, hogy hogyan mutatja be a végső időket Ferenc pápat, hogy a teremtésnek a fényében, a teremtés védelemnek a fényében hogyan jelenik meg ez a jövendő új világ, amelynek az eljövetelét várjuk, amelyre az adventünk is, az egész világnak a nagy adventje irányul, tehát várjuk az Úr második eljövetelét, az Úr érkezését. Természetesen ma este is lehetőség van arra, hogy telefonáljanak a kedves hallgatók. A 36-os körzetszám 510-es, 610-es telefonszámát kell csörgetni, és akkor itt kapcsolatba tudunk lépni egymással. Ha valakinek kérdése vagy hozzászólása, észrevétele van ezzel kapcsolatban. Tehát rátérünk a római 8-as pontra, amely Máriával foglalkozik. Méghozzá így, hogy az egész teremtés királynéja. A Szentatya Máriát azért is emeli ki, mert hogy ahogy a szövegből is kiderül, Mária egy egészen különleges helyzetben van a többi elhunythoz képest, és pedig az, hogy ő már testestül, lelkestül a megdicsült állapotban van a mennyek országában, Jézus Krisztushoz hasonlóan. És éppen ezért ő, mint teremtmény, már egy kicsit fölmutatja nekünk azt, hogy milyen is lesz majd az egész teremtett világ, amikor elérkezik a nagy átalakulásnak az ideje. Így ír a Szentatya Máriáról, illetve majd látni fogjuk, hogy ennek a fejezetnek a végén Mária mellett megjelenik Szent József is. Mária az anya, aki Jézust gondozta, most anyai szeretettel és fájdalommal ennek a sérült világnak viseli gondját. Tehát Máriával kapcsolatban a Szentatya arra hívja fel a figyelmet, hogy ugye egyrészt Máriának volt egy történelmi szerepe az üdvösség történetben, és pedig az, hogy neki kellett gondoskodnia elsősorban Jézusnak a földi életéről abban az időszakban, amikor Jézus még ezt nem tudta megtenni, tehát saját magáról nem tudott gondoskodni. De ez az anyaság, ami Jézushoz kapcsolta, az most másképpen jelenik meg, ugye ő, aki már üdvözült, és ezt mondja, hogy anyai szeretettel, és ugyanakkor fájdalommal, tehát egyrészt megvan benne a szeretet, és a szeretetből fakad a fájdalom. Miért? Mert aggódik ezért a világért. Tehát mi magunk is gyakran megtapasztaljuk az életünkben azt, hogy ha valakit szeretünk, és azt látjuk, hogy nem jól megy a sora, ha bajban van, akkor a szeretet mellett megjelenik az életünkben a fájdalom is, amit az érte való aggódás miatt alakul ki. Tehát Máriában is megvan ez a fájdalom. Miért? Mert sérült ez a világ. Tehát Mária, aki tiszta és bűntelen, sokkal inkább átérzi a világnak a sebzettségét. Pontosan azt a sebzettséget, amit a bűn okozott, és amit ő maga a saját életében nem tapasztalt meg, csak mások viszonylatában és a világ viszonylatában. De ő, aki már üdvözült, éppen ezért az egész világ fájdalmával tud most szeretettel egyesülni, és aggódó fájdalommal szemlélni azt, tehát aki a földi életében csak a saját környezetének a bűnösségét vagy a sebzettségét tapasztalta, most üdvözültként az egész világot átlátja. És nem elég, hogy szeret és fájdalma van emiatt, a sebzettség miatt, hanem itt van az, hogy viseli gondját. És ez egy nagyon fontos kijelentés, mert Máriának a szeretete és a világ sebzettsége iránti fájdalma az nem passzivitást jelent. Nem jelent tehetetlenséget, hogy jaj, igen, szeretem a világot, jaj, nagyban van a világ, ezért az én szívem is fáj, de hát bocsánat, nem tudok mit tenni. Nem, Mária itt már úgy jelenik meg, mint aki gondot visel erre a világra. Tehát az ő szeretetéből igenis tettek fakadnak, és a fájdalom is, amelyet érez a sebzett világ iránt, az is tettekre buzdítja őt. Így folytatódik a szöveg. Ahogyan egykor átszúrt szívvel siratta Jézus halálát, most együtt érez a megfeszített szegényeknek és e világ emberi hatalom által elpusztított teremtményeinek szenvedéseivel. Tehát két dologra fordul a figyelme, akikkel együtt érez, és mindez az egykori Jézus szenvedésével való együttérzésből fakad, tehát azok iránt, akikről azt mondja itt a Szent Atya, hogy a megfeszített szegények, és az emberi hatalom által elpusztított teremtmények szenvedése. Tehát egyrészt megvan nem csak az emberek iránti aggódás Máriában, nem csak azokat a szegényeket, akiket ez a világ fájdalommal tölt el, mert hogy olyan körülmények között vannak, ugye erről bőségesen szól a Szent Atya az enciklika korábbi részeiben, de nem csak az emberek szegényeivel érez együtt Mária, hanem az emberi hatalom által elpusztított teremtmények szenvedésével is, és akkor itt gondolhatunk azokra a dolgokra, amelyeket az ember okozott ebben a világban, és amely akár egész állatfajok vagy növényvilág elpusztításával járt. Gondolhatunk az őserdőknek a pusztítására, gondolhatunk azokra az ökológiai katasztrófákra, amelyeknek tulajdonképpen az emberi mulasztás, vagy az emberi gonoszság, mondhatjuk bátran, hogy a gonoszság, hiszen nagyon sokszor a pénzéség, a hatalomvágy húzódik meg ezen dolgok mögött, és hát itt jó néhány ilyen katasztrófát ismerünk, tehát gondolhatunk csak arra, hogy ha a Csernobilban jól végezték volna a munkájukat, akkor nem lett volna csernobili atomkatasztrófa, amely hát azért óriási területen éreztette a hatását, de gondolhatunk az egyéb ilyenekre is, amelyek nem kaptak ekkora publicitást, de hát Vörösiszap katasztrófa, csak ne menjünk messzire, hát itt van Magyarország is, vagy a tiszai cián katasztrófa. Ezek már mind az elmúlt időkben a mi életünkben történtek, és hát óriási pusztításokat végeztek, és hát bizonyára mindenki föl tudja idézni azokat a képeket maga előtt, amikor a Vörösiszapba ragadt madarak, vagy a Tisza felszínén úszó hatalmas elpusztult halak látványa okozott akkor bennünk, teljesen meg voltunk döbbenve. Tehát igen, és ezek mind emberi katasztrófák, már úgy, hogy az ember által okozott katasztrófák voltak, és itt a teremtményekről is szó van. Tehát Mária nem csak az emberek szenvedéseire érzékeny, hanem a többi elpusztult, értelmetlenül elpusztult teremtménnyel kapcsolatban is. Bár mondhatjuk azt, hogy ezek mind visszahatnak az emberre. Tehát ezek a katasztrófák, amiket itt felsoroltam, ezek hatással vannak ránk, az emberiségre is. Tehát sajnálhatjuk a tiszai halakat, de azt tudjuk, hogy utána egy darabig nem nagyon lehetett a Tiszából halat fogni. Ott volt az emberekben a félelem. Persze látjuk azt is, hogy azért a természet, mert az Isten így alkotta meg, nagyon ügyesen tud regenerálódni. De ez a regenerálódás nem szabad, hogy elvonja a figyelmünket arról, hogy mégis micsoda szörnyű dolog történt abban az időben. A szöveg így folytatódik: ő teljesen átalakulva együtt él Jézussal, és minden teremtmény az ő szépségéről énekel. Tehát amikor Mária már a megdicsőült állapotba kerül, akkor eljut arra a szintre, nyilván nem ontológiailag, tehát nem arról van szó, hogy Isten lesz, nem lesz Isten, de átistenül Mária is, és már a mennyei dicsőségben részesül, és elnyeri azt a végső szépséget, ami az ember számára egyáltalán elérhető, és amit az Isten szánt nekünk. És ez úgy elővételezve megjelenik azért már a Szentírásban is. A Szent Atya utal a Jelenések könyvének a 12. fejezetére, amikor így ír: ő a napba öltözött asszony, lába alatt a holddal, fején pedig 12 csillagból álló koszorúval. Felvéve a mennybe, az egész teremtett világ anyja és királynéja. Elnézést, ezek a kozmikus jelek, ugye a nap, a hold, a csillagok, ezek jelzik az univerzumot, amely Máriának a dicsőségét szolgálja, ebben az esetben, ahogy a jelenések könyvében János apostol a látomás alapján leírja, és Máriát ismerjük föl ebben, aki tényleg immár, mint királyné jelenik meg a világ számára. Megdicsült testében a feltámadt Krisztussal együtt a teremtés egy része elérte szépségének teljességét. Nagyon tetszik nekem az a gondolat, hogy itt Ferenc pápa, amikor a megdicsülésről beszél, akkor a szépséget emeli ki. Tehát nem azt mondja, hogy hatalom vagy dicsőség, hanem a szépség. És ez azért is nagyon jó, mert a szépség az valami olyan fogalom, amelyhez nem fűződik negatív dolog. Tehát még a hatalom, a dicsőség, az nagyon sokszor világi hatalommal és világi hívságos dicsőséggel kerül kapcsolatban. A szépség ilyen szempontból sokkal tisztább fogalom. Ugyanakkor viszont a szépség az is az univerzáliák közé tartozik, ugye egy igaz, szép, jó, egymás között fölcserélhetők, mert amiről azt mondjuk, hogy igaz, az egyben szép is, és így tovább, most nem akarok itt filozofálni, csak az, hogy pontosan a szépséget emeli ki a Szent Atya, a szépség teljességét éri el, ugye Krisztus is a testében, az emberi testében, és ugyanígy Mária is. Ő nem csak szívébe rejtette Jézus egész életét, melyet gondosan megőrzött, hanem most már megérti minden dolog értelmét is. Ezért kérhetjük, hogy segítsen ezt a világot bölcsebb szemmel néznünk. A Szentírásban ugye Lukács evangélista kétszer is leírja azt, hogy Mária szívébe vési a szavakat és elgondolkodik rajta. Egyrészt akkor, amikor a pásztorok elmondják a maguk történetét, hogy hogyan is kerültek oda a betlehemi jászol mellé, illetve később, akkor, amikor a jeruzsálemi templomban megtörténik a bemutatás, és amit ott lát, amit ott tapasztal Simeonnak, Anna asszonynak a tevékenysége, ezek is mind olyan dolgok, amelyeket Mária elraktároz magába, megőrizte, elmélkedett rajta, segítette őt abban, hogy fölismerje Jézusnak a küldetését, hogy ki is ő valójában, megértse egyáltalán azt, hogy mi Jézusnak a feladata ebben a világban, miért jött el, ki is ő valójában, és ugyanakkor megértse az ő maga szerepét is, hogy milyen viszonyban van Jézussal, és mi az ő szerepe Jézus mellett. És akkor most azt olvassuk itt a Szent Atyánál, hogy most már nem csak Jézusra vonatkozóan őrzi meg mindezt, hanem most már minden dolog értelmét meglátja, amennyire egy teremtmény ezt még a megdicsült és szép állapotban is meg tudja érteni, és pontosan azért, mivel hogy ő már így módon minden dolgok tudója, ami ember számára elérhető, ezért kérhetjük azt, hogy legyen segítségünkre abba, hogy mi is ezt a világot egy kicsit az ő szemével lássuk, hogy bölcsebben vegyük észre ennek a világnak a szerepét az Isten üdvözítő tervében, vagy egyáltalán az Isten tervében. És ezzel el is búcsúzunk Máriától, és majd Szent Józsefre tereli a figyelmet Ferenc pápa, azonban mielőtt erre rátérnénk, hallgassunk egy kis zenét. Mm-hmm. Folytassuk tehát elmélkedésünket a Szent Atyával, Szent Józseffel kapcsolatban. Vele együtt, mármint Máriával, a názáreti szent családban kiemelkedik Szent József alakja. Ő gondozta és védte Máriát és Jézust munkájával és nagylelkű jelenlétével, és megmentette a gonoszok erőszakosságától azáltal, hogy Egyiptomba vitte őket. Mi az, amit kiemel? A gondozás, a védelem, amelyet a munkájával és a nagylelkű jelenlétével valósított meg, illetve, hogy bizonyos esetekben, ugye, amikor Heródes meg akarta ölni a kis Jézust, akkor még meg is menekíti őket. Természetesen ebben azért ott van a Jóistennek a segítsége, tehát Szent József jó néhányszor kapott a Jóistentől segítséget álmokon keresztül, de a lényeg az, hogy sem a nehézségekben, sem a bajban nem hagyja el Máriát és a kis Jézust, hanem gondozza, védi, munkálkodik értük, és egyáltalán a jelenlétével ott van, és ezzel Jézusnak példát is ad. Mert hogy megmutatja azt, hogy milyen egy igazi jó férfi ember, amely ugye Jézusnak a jellem fejlődésében nyilvánvalóan segített. És akkor itt egyébként, vagy egyéb dolgokra is fölhívja a Szent Atya a figyelmet. Az evangéliumban igaz, szorgalmas, erős emberként jelenik meg. Ugye az igaz, az úgy jelenik meg, hogy József pedig igaz ember volt, tehát ez egy teljesen bibliai kifejezés. A szorgalmasság az igazából következik ebből az igaz voltból, mert aki igaz, az munkálkodik, tehát az nem henyél, és az, hogy erős emberként jelenik meg, ez igazából azt jelenti az ő esetében, hogy rá tud hagyatkozni az isteni gondviselésre. Tehát ez a gyenge emberekre nem jellemző, azok kapkodnak. Józsefnél ezt a nyugodtságot, a higgadtságot, a megfontoltságot láthatjuk, amelyben megmutatkozik az erő. Ez az erő, ez nem a hatalomnak az ereje, vagy a gőgnek az ereje, hanem a nyugodt magabiztosságnak az ereje. A Szent Atya persze folytatja, hogy vannak itt még egyéb tulajdonságok is, de alakjából nagy gyengétség is árad. Tehát sosem látjuk azt, hogy József előre tolakodna. Mindig szépen meg tud maradni a háttérben, de mindig ott van gondozóként, tehát hogyha megnézzük Jézus gyermekség történetét, ugye a Máté és a Lukács evangéliumban, József többször föltűnik, de igazából nem ő a főszereplő. De nem is sodródik. Nem arról van szó, hogy egyszerűen viszik a dolgok, hanem meghallgatja az Isten szavát, és utána már saját megfontolásból rálép arra az útra, és ott van szépen a háttérben mindig, amikor szükség van rá. Legyen ez a Betlehembe vezető út, legyen ez az Egyiptombe vezető út, legyen ez a 12 éves Jézussal a Jeruzsálembe vezető út és a háromnapi keresés, tehát mindenhol ott van ő, de nem tolakszik az első helyre, viszont a háttérből mindig támogatja Mária és Jézusnak az életét, a cselekedeteit, és mindezt úgy, hogy az Istenre hagyatkozik. Tehát persze itt még nem fejezi be a Szent Atya, mert azt mondja, de alakjából nagy gyengétség is árad, amely nem a gyengékre, hanem az igazán erősekre jellemző, akik odafigyelnek a valóságra, hogy szeressenek és alázatosan szolgáljanak. Na, amiről az előbb beszéltem, hogy hogyan jelenik meg Szent József ezekben a történetekben, pont ez, odafigyelnek a valóságra, tehát mindig tudja, hogy mi történik körülötte, de minden alkalommal a szeretet vezérli őt, és az alázat, másoknak a szolgálatára lenni. Ezért nyilvánították őt az egyetemes egyház őrzőjének. Hát ezt nem kell magyarázni, ez egy döntés, de hát nem kell rajta csodálkozni, hiszen az egyháznak a kezdetét olyan gondosan őrizte, akkor nyilván a fián, tehát a nevelt fiának, a feleségének a gyermeke, és annak a műve, az egyház, amelynek Krisztus a feje, hát nyilvánvaló, hogy erre is ugyanolyan gonddal vigyáz. Ő is taníthat minket a gondoskodásra, motiválhat bennünket, hogy nagylelkűen és gyengéden dolgozzunk annak érdekében, hogy megvédjük ezt a világot, amelyet Isten ránk bízott. A Szent Atya itt átfordítja a dolgot, hogy Szent József ahogyan gondoskodott a Szent Családról, és abban ugye fölfedezte az Istennek a tervét, és ezért fontosnak tartott, hogy ott minden rendben menjen. Ugyanígy megtanulhatjuk tőle ezt a gyengéd munkálkodást, hogy megvédjük ezt a világot, amelyet az Isten ránk bízott. Ahogyan az Isten Szent Józsefre bízta a Szent Családnak a gondozását és őrzését, úgy az Isten ránk bízta ezt a világot, és nekünk is ezzel a gyengéd munkálkodással kellene ezt a világot őriznünk és erre vigyáznunk, ahogyan Szent József gondozta és vigyázta a Szent Családnak a mindennapi életét. És ezzel véget is ért az a rövid 8. fejezet, és elérkezünk a 9. fejezethez, amelynek ez a címe A napon túl. A végén szemtől szemben állunk majd Isten végtelen szépségével, és boldog csodálattal olvashatjuk a világegyetem misztériumát, amely velünk együtt részesedik majd a véget nem érő teljességben. Hát ez már a mi örök életünkről szól, a mi túlvilág életünkről, tehát amikor már Krisztus eljött, és akik eljutottak az üdvösségre, akkor jutunk el ugye Isten színelátására, ezt mondja a Szent Atya, hogy szemtől szemben állunk majd Isten végtelen szépségével, és itt is nagyon tetszik, amit már az előbb is fejtegettem, hogy nem arról beszél a Szent Atya, hogy az Isten hatalmával, vagy az Isten minden tudásával, vagy az Isten dicsőségével, hanem az Isten szépségéről beszél, ezt emeli ki. És ugye, hogy mindez mivel tölt el bennünket? Boldog csodálattal, és nem csak az Istennek a szépsége, hanem, hogy beleolvashatunk a világegyetem misztériumába. Ugye itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy a világegyetem misztérium. Ez azért érdekes, mert hogy bizonyos racionális irányzatok, azok úgy tekintenek a világra, mint egy mechanizmusra, amely megismerhető. Idő kérdése, és megfejtjük a világnak a titkait. Amikor a Szent Atya ezt a szót használja, hogy a világegyetem misztériuma, akkor azért ebben benne van az, hogy ebben mindig van valami, ami az ember számára megfoghatatlan. Tehát valami olyan csodálatos dolgot alkotott az Isten, hogy az egy misztérium. Egy olyan fölfoghatatlan, elfátyolozott, elrejtett, talán titoknak is lehetne mondani, hogy mi is ennek az egésznek az értelme. Az fog majd az ember számára földerülni, hogy olvashatjuk a világegyetem misztériumát, és ott van az is, hogy amely részesedik a véget nem érő teljességben. Tehát, hogy az Isten a világegyetemet azt nem veti el, hanem az is részesül majd ebben a teljességben, amely a világ végén nyilvánul meg az Isten szándéka szerint. Igen, az örökké valóság szombatja, az új Jeruzsálem, a menny közös otthona felé utazunk. Tehát ez az, amit a Szent Atya most hangsúlyoz, hogy ez a célunk, hogy oda eljussunk, az Istennek szépségének, a végtelen szépségének a szemlélésére, és a világegyetem misztériumának az olvasására. Ugye ezt mondja, hogy ez az örökké valóság szombatja, amikor megpihenünk a földi életnek a hétköznapjai után, és elérjük az új Jeruzsálemet, a dicsőség városát, és a menny közös otthona. Tehát ez az, ami a célunk. És Jézus ezt mondja nekünk, újjá teremtek mindent. Idézett a Jelenések könyvéből. Tehát, hogy Jézus itt is a Jelenések könyvében nem a pusztulásról beszél, nem azt mondod, hogy mindent elpusztítok, hanem újjá teremtek, újjá alkotok. Az örök élet közös ámulat lesz, amikor minden ragyogóvá átalakult teremtmény elfoglalja helyét, és lesz valamie, amit a végérvényesen felszabadított szegényeknek adhat. Megint egy olyan szó, ami engem megdöbbentett, ez pedig az, hogy az örök élet közös ámulat lesz. Tehát az, hogy egyszerűen nem tudunk betelni vele. Nyilván mindannyiunknak vannak olyan érzéseink, vagy emlékeink, amikor valami úgy megdöbbentett bennünket, eltöltött csodálkozással, és akkor tényleg az ember csak áll és ámul. Igen. És hogy az örök boldogság, vagy az örök élet, az egy ilyen nagy közös ámulat lesz, amikor majd tényleg rá tudunk csodálkozni mindenre, mert hogy minden ragyogóvá átalakul, aki a mennynek a részese lesz. És az még egy érdekes, amit itt a Szent Atya fejteget, hogy amikor mindenki elfoglalja a helyét, akkor lesz valamie, amit a végérvényesen felszabadított szegényeknek adhat. Ugye ez a szegényeknek a felszabadulása lesz a mennyekországa. Ez már nem az, mint az Egyiptomból való szabadulás a zsidóság számára, még csak nem is az, ami számunkra a keresztségben valósul meg, hanem a teljes felszabadulás, és hogy tudunk egymásnak adni valamit. És akkor itt most egy pillanatra ismét megállunk, és hallgatunk egy kis zenét. Thank you. Hallgatók, eljutottunk tehát egészen a mennyországig, mint a, ennek a világnak a beteljesedése. De a Szent Atya nem itt fejezi be az enciklikáját, hanem miután fölmutatta, hogy mi ennek a világnak a végső célja, utána visszatér a Földre. Tehát persze tudunk beszélni arról, hogy majd hogyan fogjuk szemlélni csodálkozva az Isten szépségét, hogyan fogunk olvasni a teremtett világnak a misztériumában, és így tovább. Ugyanakkor azonban oda el kell jutni, ezért a Szent Atya itt az utolsó néhány pontocskában visszakanyarodik a jelenbe. Tulajdonképpen visszakanyarodik az egész enciklikának a lényegi mondani valójához. Tehát a következő részben, a 244. pontban, nem fejezetes, csak pont, így fogalmaz. Addig is összefogunk, hogy vigyázzunk erre a ránk bízott otthonra, annak tudatában, hogy minden található jó felvétetik majd a mennyei ünneplésbe. Tehát amikor körülnézünk a világban, ugye ez a, először is tudnunk kell, hogy ez az otthonunk. Tehát a világ az nem idegen számunkra. A világot az Isten azért alkotta, hogy az embernek otthona legyen. Tehát aki idegenül érzi magát ebben a világban, az valamiképpen nem érti az Istennek a szándékát. Tehát ez a világ az otthonunk. És ugye egy otthonra hogy tekint az ember, ahol jól érezzük magunkat, de amire vigyázni kell, amit néha ki kell takarítani, ahol kell felújítani dolgokat, de alapvetően ugye az a fontos, hogy az ember ott jól érezze magát, de azért meg is kell dolgozni. És itt is erről beszél a Szent Atya, hogy össze kell fognunk, hogy ez az otthon, ez a világ, amely mindannyiunknak az otthona, az ember számára egy olyan dolog, amelyből minden jó felvétedik a mennyei ünneplésbe. Tehát, hogy persze nyilván a világban előfordulhatnak rossz és gonosz dolgok, azoknak nem lesz része a mennyei ünneplésben, tehát fedezzük fel a világban mindazt a jó dolgot, amely igenis az üdvösségre van meghívva, hogy része legyen ebben a mennyei ünneplésben. Minden teremtménnyel együtt Istent keresve járunk ezen a földön, mert ha a világnak kezdete van és teremtett valóság, akkor azt kell keresni, aki kezdetet adott neki, azt kell keresni, aki teremtette. Ez az utolsó rész már idézett volt Nagy Szent Vazulnak a hatnapos teremtés történetről írt homília sorozatából. Tehát, hogy minden teremtménnyel Istent keresve járunk ezen a földön, hát tulajdonképpen az egész világ az Istent keresi, nem csak az ember, hanem minden az Istenre irányul. Ugye az ember az, aki tudatosan végzi mindezt, és ugye azt mondjuk, ha a világnak van kezdete, mert egy teremtett valóságról van szó, akkor ne magával, a világgal foglalkozzunk elsősorban, hanem meg kell keresnünk azt, aki ennek kezdetet adott, aki ezt teremtette. Miért kell ezt megkeresni? Mert hogyha azt megtaláljuk, akkor fogjuk megérteni jobban a teremtményét. Tehát most nyilván maga a teremtett világ segít abban, hogy találkozzunk a teremtővel, fölismerjük az ő létet. Ugye erről a katolikus egyháznak dogmája is van, az első vatikáni zsinat kimondta ezt dogmaként, hogy a teremtett világot szemlélve, a természetes emberi ész rá tud döbbenni arra, hogy ennek van egy teremtője, tehát van egy, létezik az Isten. Persze ettől sokkal többet tudunk mi, akik hiszünk a kinyilatkoztatásban, hogy az Isten szava is megjelent a világban, és beszél magáról, az Istenről. Tehát, ha az Istent magát jobban fölismerjük, mélyebben találkozunk vele, akkor sokkal inkább megértjük a teremtményt, részben magunkat is, az embert, de az egész világnak a teremtett volta, mint egy föl kinyílik az ember számára. És ezért írja a Szent Atya azt, hogy énekelve járjunk. Ha bolygónkért folytatott küzdelmünk és az érte érzett aggódásunk, ne vegy el tőlünk a remény örömét. Énekelve járjunk, az kicsit Ferenc pápának az optimizmusa, ugye ő tudott ilyen vidám, elnézés, hogy ezt az út használom, néha bohókás lenni, de igen, tehát, hogy ha mindez megvan bennünk, akkor igenis ez a, hogy az embernek cselekednie kell ezért a földért, cselekednünk kell a világért, hogy küzdünk azért, hogy ez megmaradjon, küzdünk azért, hogy ez egyre lakhatóbb és jobb legyen, és aggódunk, hogy mások nem így gondolkodnak, és aggódunk azokon, akik kárt tesznek benne, és sok-sok katasztrófa és szörnyűség, ami történik körülöttünk, ne vegy el tőlünk a remény örömét. Ezt írja 2015-ben, hogy akkor keletkezett ez az enciklika. És milyen szépen a reménynek az öröme most így 10 évvel később visszhangzik a remény évében. Tehát a Ferenc pápának egy kedves gondolata volt ez a remény, amely itt ebben az enciklikában is megjelenik, és amely ugye ennek ezt az egész jubileumi szentévet most meghatározza, mint a programja ennek az egész szentévnek. Az utolsó előtti pont tulajdonképpen, ami most következik, Isten, aki nagy lelkű elköteleződésre hív minket, és arra, hogy mindent neki adjunk, eltölt minket a szükséges erővel és világossággal, hogy előre haladhassunk. Ez is a Szent Atyának az optimizmusa, amely egyébként a keresztény reményből fakad. Tehát egyrészt az Isten meghív bennünket az elköteleződésre maga mellett, és hogyha ez megvan, hogy tényleg neki tudjuk adni magunkat, akkor ő ellát bennünket erővel és bölcsességgel, hogy előre haladhassunk ebben a világban, és ezért a világért végzett tevékenységeinkben. És most egy nagyon fontos mondat következik szerintem. E világ szívében továbbra is jelen van az élet ura, aki nagyon szeret minket. Tehát, hogy itt a világ szívében jelen van az élet ura. Tehát ez nem egy Istentől elhagyott világ. Jó, tehát ez nem egy deista világkép, hogy megteremtette az Isten, azt akkor hadd menjen a maga útján. A világ szívében itt van, jelen van az élet ura, és ami a fontos, hogy szeret minket. Tehát ő nem ellenségként van itt, nem azért van itt, hogy ránk borítsa a hegyeket, meg a cunamikat, meg ilyesmi, ezt nem ő csinálja, de ebben a világban igenis megjelenik az Isten, aki az élet ura, aki mindent azért alkotott, hogy legyen. És ugye külön még az élőket, azokat még külön privilégiumokkal látta el azért, mert mégiscsak többek vagyunk, mint a sziklák, vagy egy folyó, vagy bármi. Azért az ember az nagyon különleges teremtmény. Ugye a kapadókiai atyák úgy beszélnek róla, hogy az Istennek a virtuózitása mutatkozik meg az emberben, amikor a lelket és a testet össze tudja vegyíteni egymással egy létezőben, amely harmonikusan tud működni. Tehát itt van ebben a világban, és szeret minket, ő nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra, mert végérvényesen egyé vált földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk. Itt most egy pillanatra megint meg kell állnunk, mert azért, hogyha első olvasásra esetleg félreérthető a szöveg, itt nem arról van szó, amikor végérvényesen egyé vált földünkkel, nem arról van szó, hogy ez egy panteizmus lenne, tehát, hogy az Isten van mindenben, az Isten áthat mindent, és több. Tehát áthat mindent, és azon kívül még ott van az Isten. Tehát az Isten nem olvad bele ebbe a világba, hanem szeretetével átjárja ezt a világot, és az Isten sokkal nagyobb, mint a világ. Tehát nem azonos a kettő, az Isten szeretetének a megnyilvánulása a világ, amelyet továbbra is szeretettel kísér és gondoz, ugyanakkor ránk bízta ezt a világot, hogy mi magunk alakítsuk. És ezért is van, hogy az ő szeretete segít, hogy új utakat találjunk. Miért kell új utakat találni? Azért, mert folyamatosan változik a világ, az emberiség maga is megváltozott, másképpen is gondolkodunk, mint ezelőtt néhány száz évvel az emberek, mások a kihívásaink, mások a problémájaink ebben a világban, például sokkal több éhes szájat kell megetetni, mint ezelőtt, akár száz évvel is, és ezek mind kihívások, problémák, de nem megoldhatatlanok. Az Isten szeretete segít. Tehát az a fontos, hogy mindenben, ami ebben a világban változás történik, a szeretet kell, hogy vezessen bennünket, és akkor megtalálhatjuk azokat az új utakat, amelyről a Szent Atya beszél, amelyről egyébként az enciklikában magában is jó néhány gondolat van, ez itt most a végén már mint egy kis összefoglaló, és ezzel fejezi be itt a Szent Atya, áldott legyen, vagyis Laudato Si, magyarán a Szent Atya, amivel kezdte az enciklikáját, azzal is fejezi be. Ezután már csak egy rövid kis bekezdés van, amiben fölkonferál, mondhatjuk így, két imádságot. Azt mondja, e hosszú, egyszerre örömteli és drámai reflexió után két imádságot javaslok. Most ez a hosszú és örömteli drámai reflexió, ez maga a körlevél. Tehát az enciklika, amire most visszautal a Szent Atya, amelyből az elmúlt hónapokban több részletet is sikerült egy kicsit kielemezni, kivesézni, és ezért javasol két imádságot, az egyiket azért, hogy közösen mondhassuk mindnyájan, akik hiszünk a mindenható Teremtő Istenben, a másikat pedig, hogy mi, keresztények, vállalni tudjuk azoknak a kötelezettségeket, amelyeket Jézus evangéliuma megkíván tőlünk, és akkor valóban itt van a két imádság, ima a földünkért, illetve a teremtett világgal együtt mondott keresztény ima. Ezeket azonban nem olvasom el, hanem aki kíváncsi rá, vagy szeretné ezt az imádságot elmondani, az szépen keresse elő a Szent Atyának ezt az enciklikáját, és olvassa el, illetve imádkozza ezeket a szövegeket, amelyeket a Szent Atya javasolt nekünk. És akkor itt befejeződött a körlevél. Szerintem én is befejezem, legközelebb már valami mással fogok előállni. Ezek kis részletek voltak a Laudato Si-ből, az áldott légy kezdetű körlevélből, de remélem, hogy haszonnal hallgatták a kedves rádióhallgatók, hiszen aktuális dolgokról volt itt szó, illetve, hogy hát ha van olyan, akiben kedvet ébresztettem, hogy az egész körlevelet elolvassa, és tegye magáévá Ferenc pápának a gondolatait. Én most elköszönök, már legközelebb csak a jövő évben fogok ebben a műsorban megjelenni. Mindenkinek további szép estét kívánok, aki pedig nyugovóra tér, azoknak békés szép álmot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.